Kedves hallgatom! Mózes harmadik könyve 27. részének 11., 12. és 13. versét olvassuk. Ha pedig valamilyen tisztátlan állatról van szó, amilyet nem szoktak áldozatul bemutatni az Úrnak, akkor állítsák oda az állatot a pap elé. Becsülje meg azt a pap, hogy jó-e vagy rossz-e, és ahogyan a pap megbecsülte, úgy legyen. De ha mindenképpen meg akarja azt váltani, akkor tegye hozzá a becsértékének még egy ötödét. Egy tisztátalan állatot is lehetett fölajánlani fogadalom alapján, de azt nem lehetett föláldozni. A papnak föl kellett értékelnie az állatot, és az embernek meg kellett fizetnie a kiváltási árat, egy ötödével megtoldva azt, mint tisztátalan állat fölajánlása utáni díjjal. Ha valaki a házát szenteli oda szent ajándékul az Úrnak, akkor a pap becsülje meg, hogy jó-e vagy rossz-e, és a pap által megállapított becsértéket kell számítani. Ha pedig az, aki oda szentelte, meg akarja váltani a házát, akkor tegye hozzá a becsértékének még egy ötödét, és úgy maradjon az övé. Mózes harmadik könyve, 27. rész, 14. és 15. vers. Valakinek a háza a legszentebb anyagi tulajdon. Arra nézve is fogadalmat tehetett az ember az Úrnak. Azt hiszem, egy keresztény otthont és keresztény gyermeket is oda lehet szentelnünk, és oda kell szentelnünk Istennek. Az ember továbbra is a házban lakik, és kezdi fizetni Istennek a lakbért, mint tulajdonosnak. Ha nem folytatja a lakbérkifizetést, akkor hozzá kell tennie a kiváltási ár ötöd részét. Ez is afféle bírság volt annak elismeréseképpen, hogy Isten a tulajdonos. Valaki egyszer meghívott az otthonába. Azt mondta, hogy szeretné, ha a háza Isten házává lenne, és én oda mehetek bármikor, amikor akarok. Nekem is volt házam, és nem volt szükségem arra, hogy kirohanjak a házához. Ha igazán azt értette ezen, hogy háza az Isten háza, akkor lakbért kellett volna fizetnie Istennek annak elismeréseképpen, hogy Isten a tulajdonos. Megkérdezheted, hogy ezt én szó szerint értem így. Igen, én ezt nagyon is szó szerint így értelmezem. Szabad akaratból teszünk fogadalmat Istennek. Aztán bizonyítsuk be, hogy fogadalmunk valódi-e vagy nem. Ez oda visz minket a valódi élet síkjára. Ha valaki ősi birtokából szentel oda valamit az Úrnak, akkor a vetőmagja szerint kell megbecsülni. Egy hómer árpa vetőmag 50 ezüst sekelt ér. Ha az örömünnep évétől fogva szenteli oda valaki a mezejét, akkor a teljes becsértéket kell számítani. De ha az örömünnep után szenteli oda valaki a mezejét, akkor számítsa ki a pap a következő örömünnepig még hátralevő évek számának megfelelő pénzt, és azt vonják le a becsértékből. De ha mindenképpen meg akarja váltani a mezejét az, aki oda szentelte, akkor tegye hozzá becsárának még egy ötödét, és úgy maradjon az övé. Ha pedig nem váltja meg a mezőt, hanem eladja azt a mezőt más valakinek, akkor nem váltható meg többé. Ha az örömünnepen felszabadul a mező, legyen az Úr szent tulajdona, mint esküvel odaszentelt mező, a pap birtoka legyen. Ha pedig valaki vásárolt mezőt szentel oda az Úrnak, amely nem ősi birtoka, akkor számítsa ki a pap a becsérték összegét az örömünnep évéig, és a becsértéket még azon a napon oda kell adni az Úrnak szent ajándékul. Az örömünnep évében visszaszáll a mező arra, akitől vették, akinek ősi birtoka volt az a föld. Mindent a szent sekel szerint becsüljetek fel. 20 géra ez a pénzegység. Mózes 3. könyve, 27. rész, 16. verstől a 25. versig. Ez bizonyára egy nagyon bonyolult rendszer volt. A földet odaszentelhették Istennek még akkor is, ha a föld tulajdonosa Isten volt. A földet a termelékenysége és a jubileumi évvel való viszonya alapján értékelték. Minden föld visszatért eredeti tulajdonosához abban az időben. Ezt számításba kellett venni, ha valaki földet szentelt az Úrnak közvetlenül a jubileumi év előtt, mint bőkezűségének kifejeződését. Valójában nagyon önző is lehetett az ember. Az ember nem szentelhetett kölcsönvett földet Istennek. Isten ismeri az emberi szívet. Az állat elsőszülöttjét nem kell senkinek sem odaszentelni, mert az, mint elsőszülött, úgyis az Úré, akár szarvasmarha, akár juh, az Úré az. Ha azonban áldozatra alkalmatlan az az állat, akkor meg kell váltani becsértéke szerint, hozzáadva még annak egy ötödét. Ha pedig nem váltják meg, akkor adják el becsára szerint. Mózes 3. könyve, 27. rész, 26. és 27. vers. Az ember és az állat elsőszülöttjét már igényelte az Úr, és azt nem lehetett fogadalommal Istennek szentelni. Isten ragaszkodott ahhoz, hogy jogát tartsák szemük előtt. De amit esküvel szentelt valaki tulajdonából az Úrnak, akár ember, akár állat, akár ősi birtok az, azt nem adhatja el, és nem válthatja meg. Minden esküvel odaszentelt dolog igen szent tulajdona az Úrnak. Nem lehet megváltani az olyan embert, aki átok miatt került az esküvel odaszenteltek közé, annak meg kell halnia. Mózes 3. könyve, 27. rész, 28. és 29. vers. A második besorolás szerint fogadalommal azt nem lehetett odaszentelni, ami már oda volt szentelve Istennek. Józsué könyve 6. részében olvassuk, hogy Jerikót felajánlották Istennek. Mivel Ákán elvett abból, amiről Isten azt mondta, hogy teljesen el kell pusztítani, Ákánt is elpusztították. A föld minden tizede az Úré, a földnek a szemes terméséből és a fagyümölcséből. Az Úr szent tulajdona az. De ha valaki mindenképpen meg akar valamit váltani a tizedéből, tegye még hozzá egyötödét. A marháknak és juhoknak a tizede is, minden tizedik, amely átmegy a pásztorbot alatt, az Úr szent tulajdona legyen. Nem szabad válogatni a jó és a rossz között, sem kicserélni azt. Ha valaki mégis kicseréli, akkor az is, meg a csereállat is szent lesz, nem váltható meg. Mózes 3. könyve, 27. rész, 30. verstől a 33. versig. A tized volt a harmadik érték, ami már Istenhez tartozott, és azt nem lehetett fogadalommal fölajánlani. Ezek azok a parancsolatok, amelyeket az Úr parancsolt Mózes által Izrael fiainak a Sínai hegyen. Mózes 3. könyve, 27. rész, 34. vers. Ez a vers fejezi be Mózes 3. könyvét, és összegezi az egész könyvet. Ez azt is bemutatja, hogy a 27. fejezet nem hozzátoldás, hanem része annak, amit Isten kigondolt a törvény alatt élő embernek. A hívő hálás lehet Isten kegyelméért ebben a korban. mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, ami nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik. Tituszhoz írt levél, 2. rész, 11. verstől a 14. versig. Kedves hallgatóm, most elkezdjük Lukács evangéliumának tanulmányozását. Lukács szeretett orvos a Kolosséi levél 4. részének 14. verse szerint. Köszönt titeket Lukács, a szeretett orvos és Démász. Több orvosi kifejezést használ, mint Hippokratész, az orvostudomány atya. Az, hogy Isten szent lelke Lukácsot választotta ki a 3. evangélium megírására, egyáltalán nem véletlen a Szentírásban. Lukács kiválasztása természetfölötti módon történt. Nem sok bölcset hívott el Isten, de Lukács mindenképpen ebbe a kategóriába tartozik. Pál apostollal együtt nyilvánvalóan nagyon magas intellektuális és lelki szintre jutott. Részben ez magyarázza, hogy miért utaztak együtt, és nyilvánvalóan szoros barátság alakult ki köztük az Úrban. Dr. Lukács korának tudósai közé számított. Ő írt a legjobb görög nyelven az Új Szövetség írói között, ideértve Pál apostolt is. Precíz történész volt, ahogy majd látjuk. Lukács költő is volt. Egyedül ő jegyzett föl csodálatos karácsonyi énekeket. Lukács művész volt. Fölvázolta nekünk Krisztus csodálatos és páratlan példázatait. Nagyon sokat mond a hagyomány dr. Lukács életéről. Ő Mária nézőpontjából írta meg evangéliumát, ami megerősíti azt a hagyományt, hogy evangéliumához a tájékoztatást Máriától nyerte. Bizonyára beszélgetett vele. Minden okunk megvan annak feltételezésére, hogy pogány származású volt. A legtöbb tudós egyetért ezzel az állásponttal. Pál a Kolosséiakhoz írt 4. levelében különbséget tesz azok között, akik a körülmetélkedésből valók, és azok között, akik nyilvánvalóan pogányok, és ebben a csoportban említi Lukácsot. Sir William Ramsay és J.M. Stifler megerősíti fenntartás nélkül, hogy Lukács pogány volt. Ez nagyon érdekes nekünk, akik magunk is pogányok vagyunk. Gondolj arra, hogy Lukács írta az apostolok cselekedetei könyvét, amelyből megtudjuk, hogy Pál apostol munkatársa volt. Az apostolok cselekedetei 16. részének 10. versében ezt mondja. A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Macedóniába, mert megértettük, oda hívott minket az Isten, hogy hirdessük nekik az evangéliumot. Pállal együtt volt a 2. és azt hiszem a 3. misszió útján is. Ettől a verstől kezdve első személyben ír. Ezek a mi szakaszok az apostolok cselekedetei könyvében. E verset megelőzően 3. személyben ír. Arra következtethetünk az apostolok cselekedetei 16. részének alapján, hogy Lukács Pállal volt akkor, amikor az a nagy történelmi esemény történt, hogy átkeltek Európába. Valószínűleg Pál apostol igehirdetése alapján tért meg, és vele ment 2. misszió útjára, és vele maradt mindvégig. amikor Pál megírja hattyúdalát Timóteusnak, ezt mondja: egyedül Lukács van velem. Timóteushoz írt második levél, 4. rész, 11. vers. Mindez megmagyarázza, hogy Pál miért nevezi őt szeretett orvosnak. A 19. század végén a szkepticizmus hulláma söpört végig Európán és a brit szigeteken. Volt kiábrándulás, reményvesztés azzal az optimizmussal szemben, amit a viktoriánus korszak létrehozott. A világosabb oldalon lázadás volt vele szemben, ami megteremtette a 90-es évek sok mozgalmát. Ez okozta sok tudósban, hogy komolyabban kezdje vizsgálni a Bibliát, ami a viktoriánus korszak kézikönyve volt. Mielőtt elkezdték volna, szkeptikusak voltak. Köztük volt egy nagyon ragyogó fiatal tudós Cambridge-ben, akit William Ramsay-nek hívtak. Agnosztikus volt, és cáfolni akarta a Biblia hitelességét. Tudta, hogy Lukács az evangéliumában történelmi följegyzéseket készített Jézusról, és hogy megírta Pál misszionárius útjait az apostolok cselekedeteiben. Azt is tudta, hogy minden történész elkövet hibákat, és hogy a legtöbbjük hazudik. A korabeli tudósok, mint Will és Ariel Durant, akik 40 évet töltöttek azzal, hogy 20 civilizációt tanulmányoztak 4000 éves időszakra visszatekintve, a következő nyilatkozatot tették. A Történelem tanulsága című könyvükben ezt írták: a múlttal kapcsolatos ismeretünk mindig hiányos, valószínűleg pontatlan. Felhőzik a kétértelmű bizonyítékok és előítéleteket tápláló történészek, és talán saját hazafias vagy vallásos kiállásuk. A legtöbb történelem feltételezés, a többi előítélet. Eddig az idézet. Biztonsággal mondhatjuk, hogy ez volt Sir William Ramsay magatartása is, amikor elment, mint archeológus Kis-Ázsiába, hogy cáfolja dr. Lukácsot, mint történészt. Gondosan követte Pál utazásait, és alaposan tanulmányozta Kis-Ázsiát. Arra a következtetésre jutott, hogy dr. Lukács egyetlen történelmi tévedést sem követett el. Ez a felfedezés serkentette William Ramsay-t arra, hogy hívővé legyen, és írt egy kiváló könyvet Pál utazásairól és a kis-ázsiai gyülekezetekről. Dr. Lukács kettős célból írta evangéliumát. Elsődleges célja irodalmi és történelmi volt. A 4 evangélium közül Lukács evangéliuma a legteljesebb történelmi elbeszélés. Több széleskörű utalás van intézményekre, szokásokra, földrajzi helyekre és történelmi adatokra abban a korban, mint bármelyik evangéliumban. Második célja lelki volt. Úgy mutatta be Jézus Krisztust, mint tökéletes Istenembert, a világ megváltóját, akiben Isten öltött testet. Máté evangélista hangsúlyozza, hogy Jézus a földre jött Mesiás. Márk hangsúlyozza, hogy Jézus Jahve szolgája. Lukács azt a tényt hangsúlyozza, hogy Jézus tökéletes ember. János bemutatja azt, hogy Isten emberré lett. Mégis érdekes megjegyeznünk, hogy János nem alkalmaz tudományos megközelítést. Dr. Lukács kifejezi, hogy megvizsgálta a názáreti Jézust, és fölfedezései oda vezettek, hogy Jézus Isten. Ugyanahhoz a következtetéshez jutott, mint János, de eljárása és módszere más volt. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Köszönöm neked a Bibliát. Köszönöm, hogy elkezdhetjük Lukács evangéliumának tanulmányozását. Szent lelked vezetését kérjük. Áld meg elmélkedésünket, és segíts abban, hogy a megtanult és elsajátított ismeretek alakítsák mindennapi életünket, hogy Jézus Krisztus arcképe ábrázolódjék ki bennünk. Amen.